ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
Manasztikus hétvégét kívánok mindenkinek, újfent köszöntöm a hallgatókat. Ez már a kanapé a mikrofonnál. Kaszás Kornél a lélekször után fújunk egy nagyot, elnyúlunk a nappaliban, és hallgatunk nagyon jó dalokat, meg filmeket is nézünk, meg olvasunk könyveket, úgyhogy tartsatok velem ebben az órában. Már is kezdünk, itt van a Coldplay.
Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
Ez kanapé című műsorunk, további szép szombatot és jó pihenést, vagy éppen jó munkát a ház körül kívánok mindenkinek. Már augusztus 13-a van, úgyhogy itt vagyunk a nyár utolsó hónapjának a felénél, úgyhogy ha még nem sikerült valami nagyobb élményt begyűjteni, akkor nem mondom, hogy rohanjatok és fussatok, de azért iparkodjatok. Augusztus 13. Jönnek a névnaposok, híres szülöttek, illetve egy-két esemény a mai naphoz kapcsolódva. Hát szomorú augusztus 13-a így hazánk életében, hiszen a világosi fegyverletétel 1849. augusztus 13-án volt, ugye ez jelentette a végét a 48-49-es forradalom és szabadságharcnak, ezt követően pedig aztán az osztrákok részéről jött egy egész komoly és véres megtorlás, ugye Hajnau vezényletével. Aztán, hogyha már így a múltban barangolunk, akkor megkezdődtek a nyári olimpiai játékok Athénban, éppen 18 éve, 2004. augusztus 13-án, illetve van még egy érdekesség, hogy ma van a balkezesek világnapja. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet indította útjára ezt, és éppen 30 éve van ez a világnap, 1992. augusztus 13-a óta, és így ünneplik és köszöntik a föld népességének mintegy 15%-át kitevő balkezes embertársainkat, úgyhogy a balkezeseket ezúton is nagy szeretettel üdvözlöm. És akkor a folytatásban jöjjenek a névnaposok, előre szólok, nincsenek kevesen, de legalább jó sokan vannak. Ipoly, Vitália, Áldáska, Barakon, Barakony, Belinda, Benedetta, Benedikta, Beneditta, Benita, Ellen, Elena, Eleni, Elin, Emőd, Enid, Gerda, Gertrud, Hannó, Hippia, Hippolit, Hippolita, Ibolya, Ince, Ippolita, János, Jerta, Kamélia, Kászon, Kasszián, Maxim, Relinda, Rodelinda, Trudi, Via, valamint Vita nevű hallgatóinak kívánok minden jót és szépet, és akkor híres szülöttek a folytatásban, úgyhogy a történelem óránk folytatódik. Barta István, olimpiai bajnok vízilabdázó, 1895-ben született. 4 évvel később látta meg a napvilágot, 1899-ben Alfred Hitchcock, angol filmrendező, forgatókönyvíró. A borzongatás nagymestere, ugye Alfred Hitchcock, olyan filmeket köszönhetünk neki, mint Az ember, aki túl sokat tudott, vagy éppen A szédülés, A pszichó, meg A madarak, hogy csak néhányat említsek. Borsos Miklós, szobrászművész, képzőművész, 1906-ban látta meg a napvilágot. Salvador Luria, olasz születésű Nobel-díjas amerikai biológus, 1912-ben született. Sarkadi Imre, Kossuth-díjas és háromszoros József Attila-díjas író, újságíró, 1921-ben látta meg a napvilágot. Nagy László, olimpiai bronzérmes Európa-bajnok műkorcsolyázó, 1927-ben született. Hunyadi György, szociálpszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1942-ben látta meg a napvilágot. Hunyadkürti István Jászai díjas színész, 1946-ban született. Joe Simpson, angol hegymászó, író, 62 esztendős a mai napon, 1960. augusztus 13-án látta meg a napvilágot. Erős Lóránd, neurológus, idegsebész, 1965-ben látta meg a napvilágot. Faludi Judit, Liszt díjas, csellóművész, szintén a mai napon ünnepel. Heike Makacs, német színésznő, énekesnő, műsorvezető, szintén a mai napon fújhatja el a gyertyákat a tortán. Emilio, énekes, szintén ma ünnepel, 1976-ban született, és a mai napon fújhatja el a gyertyákat a tortán Trokán Nóra színésznő is. Ők voltak augusztus 13 híres szülöttei, sok boldogságot kívánok mindenkinek, aki ma ünnepel, és remélhetőleg az az ünnep olyan lesz, amilyennek szeretnétek, amilyennek elterveztétek. És hogyha háttérben még egy picit a Manna FM-et is hallgatjátok, szerintem nem bánjátok meg. Hamarosan olvasunk, jön a könyvespolc, előtte pedig visszatérünk a dalok világába. Ez a kanapé, foglaljatok helyet nálunk.
Ez a kanapé, Kaszás Kornéllal.
Folytatjuk kanapé című műsorunkat, további szép szombatot kívánok mindenkinek. Olvasni fogunk az elkövetkezőkben, mert hogy ez a könyvespolc, és hogyha nem tudjátok, hogy mit olvassatok, akkor nagyon figyeljetek, mert hogy itt van velünk Sára, a Prológus csoport könyves bloggere, találkozhattatok már vele többször is, és akkor most is ajánl nekünk könyvet, és hogy mit hozott, az mindjárt kiderül. Isten hozott, Sára, szép napot, mivel készültél? Szia!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mai nap egy igazán izgalmas könyvet hoztam, méghozzá Stephen Lee-től, a K-pop szigorúan bizalmas című első kötetét.
K-pop szigorúan bizalmas és ráadásul első kötet, ugye ez azt jelenti, hogy akkor ez ilyen koreai popról szól, ami egyre-egyre népszerűbb az elmúlt esztendőkben, és hát ez folyamatosan jön föl, és vannak ilyen lánycsapatok, meg fiúcsapatok, nagyjából ennyit tudok a történetről, de akkor te ezek szerint már többet, illetve ez a könyv, ez mennyire a valóság, és mennyire a fikció talaján építkezik.
Eléggé a valóság, és azért is volt botrány körülötte, mert rávilágította arra, hogy ezek az időgyárak, ezek mennyire embertelenek. És hogy azóta pont, hogy a K-pop kultúrában is próbálnak kicsit emberségesebbek lenni, de még mindig azért elég durva. Kezdjük az elejéről, hogy mi is ez a K-pop?
Elkezdhetjük akár az elejéről, hogy ez egészen pontosan mit akar, aztán utána rámegyünk, hogy mi volt akár ilyen embertelen ebben a történetben, mert akkor ez a beszélgetésünk, ez a néhány perc nem csak magáról a könyvről szól, hanem akkor egy picit a kultúráról, illetve a popzenében betöltött jelentőségéről.
Egyrészt először Koreába hódította meg a teljes térséget, utána Ázsia, és most már igazából Amerikába és Európába is betört ez a őrület. Igazából az a lényeg, hogy több csapat tökéletesen énekelnek, táncolnak és tökéletesen néznek ki. És teljesen idealizált emberek, szóval, hogy kvázi nem esendőek, velük minden tökéletes, és az emberek élnek, halnak értük, főleg Koreában nagyon durva fanatizmus alakult ki ezzel a kultúrával kapcsolatban. Egyébként a könyv az fiataloknak szól teljesen ilyen 14-15 éves főszereplőnk is, de hogy alapvetően ugye ide már kiskortól, 8-9 éves kortól a szülő beadhatja egy ilyen ügynökséghez, egy ilyen gyárhoz a gyerekét, ahol 10-12 órát táncol, énekel, nagyon keveset ehetnek, hogy ugye szépen nézzenek ki, tökéletes magatartást kell tanúsítaniuk, és ugye több ezer jelentkező körül évente 5-6-ot, attól függ, hogy mekkora csapat, annyi ember fog debütálni, és az összes többi az vagy küzd tovább, vagy pedig előbb-utóbb kiöregszik, akkor meg lesz vele, ami lesz. Kívülről, ha bár minden tökéletesen néz ki, és csodásak és szépek, nagyon durva szerződések kötik ezeket az embereket, akik debütálnak. Az elején már rájuk van osztva egy-egy szerep, hogy te vagy a vicces lány, te vagy a lázadó, te vagy a romantikus, és ebben a szerepben kell végig maradniuk, mert igazából kvázi tematizálva van egy-egy csapat is, hogy ki mi belőle. Azt kell reklámozniuk, amit mondanak, úgy kell lenni a sminkjüknek, a frizurájuknak, szóval teljesen igazából alárendeltjei, cserébe világhírűek. A könyv ebbe nyúl bele, hogy egy amerikai koreai, szóval Amerikában nőtt fel, és amerikai értékeket hordozó lány, 14 éves vagy 15 éves a lány, ő bejut egy ilyen válogatásra, és elmehet egy ilyen idolgyárba, Szöulba, és hogy ő igazából ezt hogy dolgozza fel, mert hogy habár koreai az egész családja, és ismeri nagyjából a tradíciókat, de egy teljesen más kulturális világba csöppen, és hogy az ő szemén keresztül látjuk ezeket, hiszen mi is ugye európai szemmel nézzük.
Közben azon gondolkodom, hogy hallgatlak, hogy ezt nagyon sokáig lehetne még ezt a beszélgetést folytatni, viszont az időnk az véges, úgyhogy ahogy hallgattalak és ahogy figyeltelek, az jutott eszembe, hogy nyilván ez egy ilyen valóság talaján álló fiktív történet, ami azért a kultúrából is csepegtet nekünk információkat. Talán nem véletlen, hogy ekkora a rajongó tábora ugye ennek a koreai popnak, viszont az is biztos, hogy azért a háttérben egészen másfajta erők és célok is munkálnak, úgyhogy érdekes lehet ezt meglátni és megtapasztalni, akár mondjuk egy könyv segítségével, akkor mondjuk el a könyv szerzőjét és a címét.
Stephen Lee, K-pop szigorúan bizalmas.
Úgyhogy jó olvasást kívánunk mindenkinek, főleg azoknak, akik szeretnének egy picit ebben a világban elmerülni és kiszakadni a mindennapokból. Sára, Mára, köszönöm szépen neked.
Én is köszönöm, sziasztok!
Az olvasás után ez zene itt a Mannán, ez a kanapé, foglaljatok helyet nálunk.
Ez a kanapé, Kaszás Kornéllal.
Életöröm zene, ez a Manna FM és a kanapé, foglaljatok helyet nálunk, további szép szombatot kívánok mindenkinek. Itt vagyunk bent a nappaliban, felraktuk a lábunkat a kanapén, kényelmesen elhelyezkedtünk, mert hogy filmeket fogunk nézni. Ez a Vetítő, és akiről szó lesz, egy spanyol színész, aki néhány nappal ezelőtt ünnepelte a 62. születésnapját, és úgy hívják, hogy Antonio Banderas. ugye nem így képzelte elő az életét annak idején gyermekként, hiszen ő arra készült, hogy labdarúgó focista lesz, de aztán jött egy sérülés, és ez ő álmainak, vágyainak véget vetett. Aztán szerencsére jött más, jött a színház, amiben ki tudott teljesedni, és szerintem azért egészen jó járt vele a színház, és természetesen a filmszínházak is jó jártak vele, mert hogy Antonio Banderas szerintem mondhatom régóta sokak kedvence. Egy biztos, 62 esztendős, és szörnyű ezt kimondani, egy picit megkopott az ő fénye, és az elmúlt években azért olyan egetrengető fogalmazok így alkotásokban nem nagyon láthatjuk. A másik pedig, hogy most már azért sokkal kevésbé tud ő elvinni akár egy alkotást, egy filmet a hátán. Korábban erre volt azért precedens, és azért láthattuk őt úgymond főszereplőként is, amikor ráépítettek egy filmben. Ez azért talán, mint hogyha egy picit háttérbe szorult volna, vagy hogyha vannak ilyen alkotások, akkor azért akkora figyelmet ezek sajnos nem kapnak. Rengeteg filmben játszott ő az elmúlt évtizedekben, és akivel egyértelműen összefonódik, és összefonódott az ő pályája, az Pedro Almodóvar, aki szintén egy világhírű rendező, hiszen vele kezdte a karrierjét a Szenvedélyek labirintusa című filmben, de hát olyan filmekben játszott még, amiket Almodóvar rendezett, mint a Kötözd meg és ölej, vagy éppen az Asszonyok a teljes idejük összeomlás szélén, vagy mondjuk a Matadort is említhetném, illetve a Bőr, amelyben élek szintén ugye ebbe a listába tartozik. Ez egy 2011-es film volt, azért emelem ezt ki, mert én ezt kifejezetten kedveltem. Ezt a filmet picit furcsa és picit nyomasztó alkotás, de azt hiszem, hogy valamiért mégiscsak jó volt az, és Antonio Banderas is bizony helyet kapott abban a filmben, nem is akármilyen helyet és szerepet. Úgyhogy Banderas tekintetében az elmondható, hogy az elmúlt években azért kicsit értelemszerűen is a jobban a háttérbe szorult, de összességében azért nagyon-nagyon komoly filmekben láthattuk őt. Hogyha már említettem Pedro Almodóvárt, akkor tényleg a Vágy törvényén át a Kötözd meg és ölej című filmeken keresztül a Matadorig nagyon sok film van, amit közösen tettek le a filmvásznakra. De mondjuk játszott olyan filmben, mint a 33-ak, ami nem is régi, 2015-ös alkotás, és abban azért egészen komoly volt a szereplőgárda, hiszen Banderas mellett Gabriel Byrne, vagy éppen Juliette Binoche is játszott a filmben, és egy életrajzi alkotásról van szó, én azt kifejezetten merem ajánlani, mert hogy bányászokról szól, akik lent ragadnak a mélyben több mint 2 hónapra. Erről szól a film, de még mindig nem esett szó arról az alkotásról, ami pedig egyértelműen a leginkább emlegetett filmje Antonio Banderasnak. Vissza kell menni lassan 3 évtizedet, hiszen a 90-es évek derekán láthattuk ezt, Robert Rodriguez rendezésében, olyan színészekkel, mint Antonio Banderas, vagy éppen Steve Buscemi, vagy Salma Hayek, vagy éppen Quentin Tarantino, ez pedig a Desperado. Szerintem, hogyha Antonio Banderas nevét említjük, vagy halljuk, akkor vélhetően az a fajta mexikói hangulat, az a fajta gitáros, hosszúhajú, magányos hős jut róla eszünkbe, akit abban a filmben alakított. Úgyhogy a Desperado az egyértelműen egy olyan film, amit érdemes tőle megnézni, és talán van még egy, amit szintén a 90-es években keresgélhetünk, szintén a 90-es évek derekán, ez egy amerikai film, olyan színészekkel, mint Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst, vagy éppen Antonio Banderas, ez pedig az Interjú a vámpírral, ami egy egész komoly sztárparádé volt annak idején, és horrorisztikus elemeken túl a drámaiság is szerepet kapott benne, meg ahogy mondtam, Antonio Banderas is. Ő néhány nappal ezelőtt ünnepelt a 62. születésnapját, azt hiszem, hogy vannak bőven filmek, amelyeket megnézhetünk tőle, úgyhogy van miből válogatni szerencsére, és azt hiszem, hogy nagyon sokan őt már a 90-es években a szívükbe zárták, és remélhetőleg azért ez a továbbiakban is így marad. Antonio Banderas tehát nemrég ünnepelt, ünnepeljük meg azzal, hogy megnézzünk tőle mondjuk egy filmet, ha lesz rá időnk. A folytatásban legyen ránk időtök, mert hogy nagyon jó dalokkal készültünk. Tartsatok velünk, és foglaljatok helyet itt a kanapé.
Ez a kanapé Kaszás Kornéllal.